Én azt szeretném, ha az olvasók számára is fontos volna, ahogy egyszer mondta valaki ebben a szűkebb pátriárkánkban, ugye a szűkebb pátriárkánkban ez fontos, sőt, fontosabb volna. A lap megbecsülését az olvasók megbecsülése is emeli, a visszajelzések pedig fontosak. Mi itt ebben a városban jelen voltunk, szerintem a város is jelen volt bennünk. Szeretném, hogyha a minek nevezzük ezeket, az estjeinkre, az író-olvasott találkozóinkra, azért inkább jelen volna megint a város. 30 év alatt rétegződések keletkeztek, generációs cserék, ez érthető. És hát a látó az mindig ugyanolyan és mindig más. Én ezt a változatosságot érzem benne, érezni is fogom. Ez meg fog maradni. Ez garancia rá a szerkesztőség és az új főszerkesztő Vida Gábor.
Azt mondtad, hogy megint jelen lenne a közönség. Elmaradt a közönség? Gyérült a közönség?
Egy irodalmi folyóirattal, vagy egyáltalán az írott irodalommal leginkább könyvesbótokban, a polcokon, és hát a személyes találkozásokban lehet találkozni. És ugye most ezeknek a rendezése, szervezése, ez egy elég komoly marketing munka, ez elég komoly jelenlét. Ugye nagyon sok program van ebben a városban, nagyon sok átfedés van, és tulajdonképpen egy közönség van. Nagyon nehéz azt elképzelni, hogy aki például színházba jár, és hogy ugyanakkor van egy látófelolvasás, akkor az ugyanaz a közönség. Elég nagy azért az elvándorlás, a mobilis réteg megy el, a tájékozódó, az olvasni tudó, az érdeklődő ember megy el ebből a városba, hát ugye Marosvásár egy hihetetlen exportőr. Hát ezek ilyen prózai okai annak, hogy hogyan is vagyunk a közönséggel. Van közönségünk. Tehát azért mindig, amikor magyarországi írókat, költőket hívunk, akkor mindig meglepődnek, hogy jó, mennyi ember jár itt ide. De mondjuk emlékszünk olyanokra is, amikor 150-200 ember volt egy irodalmi este.
Na ez mikor volt?
Nem olyan régen. Nyilván a közönség is válogat, tehát amikor Závada vagy Parti Nagy Lajos jön, vagy amikor Eszterházi Péter volt-e valami, akkor nem lehetett beférni azokra a helyekre. De hát ugye mindenkinek helyet kell adni, tehát nem tudunk mindig csak Nobel-díj jelölt emberekkel szerepelni.
Na most ez a 30 év alatt valóban nagyon-nagyon-nagyon sok minden történt, ezt összefoglalni is nehéz. Vegyük azt az időszakot, amikor ti voltatok, vagy ti vagytok főszerkesztők. Ez mennyire felgyorsult időszak, ez mennyire dinamikus, mennyire változó időszak? És akkor először téged kérdezlek, András, hogy a te éveid alatt, ami 11 talán?
11 és még valamennyi, az előtt voltam főszerkesztő helyettes is.
Mibe botlottál te bele? Tehát ez a nagy szabadság után, amikor ma azt hinnénk, hogy tényleg olyan könnyű irodalmi folyóiratot szerkeszteni, az volt?
Persze. Kezdeti nehézségekkel én 90 januárjától vagyok a lapnál, a versrovatnál különben, tehát ezt most is én szeretném még szerkeszteni, de hát úgyis együtt szerkesztünk és együtt beszélünk meg dolgokat. Mondjuk a főlaptestet azt éppenséggel Vida Gáborral együtt szoktuk azért, mert ő a prózarovatos, én a versrovatos, esetleg, hogyha riport, beszélgetés, vagy valami ilyen kerül be, akkor első traktus, második traktus. Milyen volt? Hát kezdetén nyilvánvalóan minden novum volt. Meg kell mondanom, hogy ezeket az irodalmi esteket romániai magyar szinten a látó csinálta leginkább és elsősorban. Eszterházi Péter, Parti Nagy, bizonyos folyóiratok, egészen a kecskeméti forrásig. Nem egyszer voltak nálunk, hanem több ízben. Nem voltak hasonló fórumok ez a 90-es években. És tényleg olyan is volt, hogy a kultúrpalota nagy termét meg lehetett tölteni. A kis termét is, ami most már azért nem mindig sikerül, vagy hát nem nagyon járunk oda, mert hát az teljesen más, az egy ikonikus terem. És ez végigment. Ez az előző főszerkesztőket is dicséri. Ez és a nívódiakat mások később kezdtek adni. De mondom, ez az állandó mozgás, ami remélem, hogy nem hagyódik abba, hogy mondjam így, különféle dolgok miatt, ez mindig jellemzője volt a látónak. Ha ezt fel lehetne sorolni, nem névsorolvasás, utána lehet nézni. Azt is, hogy a munkatársi gárdája ennek a folyóiratnak nem csappant. Mondjuk 2008. januárjától voltam főszerkesztő, 12. május végéig. Azután Gábor következett. Tehát nem csappant, szerintem, hanem fel kellett ismerni, hogy hát itt bizonyos rétegek, a világ változott meg. Tehát maradnak el emberek, kikopnak, ezért beszéltem a közönségről. Jönnek újak, azok viszont megfoghatók. Tehát a 2008-tól erre fel felé, kevésszer mondtuk el, Erdélyben először slam poetrit itt lehetett hallani a G-pontban, amikor Závada Petyáék idejöttek először, Simon Marcival, meg Pionnal. Nagyon sokan voltak, a Csilláron csüngtek, voltak óriási, különféle tömegeket megmozgatók. Ezek a halmazok, hogy kik járnak a látóestekre, ezek ugyanakkor minden korosztályból vannak. Van egy nagyon érdekes állandója ennek a lapnak, ezért becsülik ezt a lapot általában magyar nyelvterületen. Van egy állandója a lapnak, ez egy szép irodalmi folyóirat. Főleg erről szól, erre koncentrál. Ez nagyon-nagyon fontos nekünk, azért sokan figyelnek ránk, és sok a munkatársunk is.
Azt is szoktam mondani, hogy az elmúlt 30 évben nem az irodalom változott sokat, hanem a minket körülvevő világ. Ugye Kafnak a főszerkesztői pályafutása volt olyan, hogy őt főszerkesztőnek vették fel, vagy nevezték ki, és aztán egy bizonyos pillanatban megtudta, hogy ő tulajdonképpen nem is főszerkesztő, hanem menedzser. Ugye ez a kortárs világ, amiben élünk, az a fajta bürokrácia, ami a legegyszerűbb és legapróbb dolgainkat is behálózza, aminek semmi köze a kultúrához és az irodalomhoz, az bizony egy ilyen folyóiratnak a működtetésében és az életben tartásában komoly akadály. Tehát ezzel meg kell harcolni naponta. Nem azért, mert ellenszenves valaki, nem azért, mert valaki bánt, hanem egyszerűen olyan az adminisztratív struktúra, hogy arról, amit kultúrának nevezünk, arról, amit írott kultúrának tudunk, alig akar tudomást venni, nem fér be a gondolkozás módjába. Azt gondolom, hogy Európa ebbe az irányba tart, nem csak Románia és Magyarország. Tehát ez egy világ tendencia. Ehhez képest az irodalom szövegeket olvasni, szövegeket javítani, szövegeket egymás mellé rendelni, szövegekről beszélni, hozzáolvasni és áthúzni a rossz mondatokat, az egy felüdülés. Az jó. A többit azért érdemes csinálni, hogy ezek a dolgok, ezek a szövegek, ezek a szövegkorpuszok összejöjjenek és az asztalra ressen őket tenni.
De meg tudtok maradni így egy burokban? Irodalomként a nagyban, hogy a nyugalom, az olvasás és a terjesztése a kultúrának és eljutatása ahhoz, akihez kell.
Hát valahogy megcsináljuk. Igen, nagyon sokat kell improvizálni. Tehát az, hogy amikor én elindulok Budapestre, tele van a hátizsákom látóval, az a repülőtéren is csak mosolyognak rajtam. Tehát igen, repülővel szállítjuk Budapestre a látót. Tehát ez a luxus, ne továbbja. Különben ez a legolcsóbb.
Valahogy megcsináltuk, de hogyan? Tehát itt vagyunk 2020-ban most már, és szerintem egy sokkal gyorsabb ütemben kell ezt valahogy követni, csinálni, hogy olvasókat neveljetek ki. Vagy ez még cél egyáltalán, kineveljük az olvasókat? Persze, mert el kéne valaki olvasni, de hogy van ez?
Ugyan ezt már leírtam sokszor, nem is mindig szeretnek érte. Azért egy jó 50 éve valójában fogalmazástanítás már középiskolai szinten nem folyik. Valamikor volt ilyen. Ezzel mi, mint szerkesztők vagy írók és költők nagyon nehezen tudunk szembe menni. Tehát én, mikor fiatal szerkesztő voltam, azt gondoltam, hogy itt Erdélyben olyan fajta nyelvromlás van, és román nyelvi hatás van, amit igen, fogja az ember a fejét, ahogyan az emberek fogalmaznak. Amióta magyarországi szerzőim is vannak, azt szoktuk mondani, hogy nem Erdélyben van a nyelvromlás, bocsánat, mindenütt van nyelvromlás. Lőrincze Lajos mondta annak idején, hogy nem a nyelv romlik, hanem a beszélők romlanak. Igen, sajnos. Azt, amit a középiskolai magyar irodalom és magyar nyelv oktatás évtizedek óta kihagy, azt sehogy másképpen nem tudjuk pótolni. Tehát igen, annak az 1000 magyar tanárnak valami mást kellene. Tudjuk, hogy az az irodalom oktatás, ami jelen pillanatban folyik, az egy csőd, látjuk. Senkit nem akarok ebben bántani, de valahol akik ezt eldöntik, hogy mit, hogyan, miért, látjuk, hogy gond van ezzel. Nem tudom, hogy lehetne jól csinálni, de van egy-két elképzelésem azért. Valamikor azokban a régi középiskolánkban, még Marosvásárhelyen is, még Erdélyben is, diákok középiskolában dolgozatokat írtak arról, amiről. Mikor a pattársról, mikor Jókairól, mikor a nemzeti dalról, mikor Petőfi Sándor bakancsairól, bármiről. És ezt a tanár kijavítgatta, és megmondta, fiam, ezt ne így írd. Gyakorlatoztak ezzel, hosszan. És ez nagyon fontos volt. Az, akinek összefüggő magyar mondatokat kell alkotni, és ezzel napi szinten vagy heti szinten folyamatosan kell csinálni, másképpen fog olvasni. Goethe is azt mondja valahol Eckermannnak, hogy hát, hogy írtam, amit írtam, de az írás hozzásegített ahhoz, hogy másként olvassak. A kis szerény, ugye.
Igaza van Gábornak, tehát én azt hiszem, hogy vannak nagyon jó magyar tanárok Erdélyben is, tehát kiemelkedően jó, Magyarországon is különben. Csak a rendszerek változnak. Olyan értelemben, hogy mondjuk az oktatást ideológiai harctérré tenni nem szabad. Sehol. Sem Romániában, ha esetleg átszivárog ideológiai kánon, mert van ilyen, sem Magyarországon. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon sokat kell olvasni annak, aki írni is szeretne. Nem szabad félni semmiféle hatástól, és hogy a nyelvnek több rétege van. Árnyalatokban gazdag nyelv a magyar, minden nyelv árnyalatokban gazdag, attól függ, hogy az egyik a kardkovácsolással vonatkozó szókincse nagy, a másiknak a tengerészeti szókincse nagy. Árnyalatokat kell ismerni, és mélységében is a nyelvet. Én ezt hiányolom néha, lényegében ezt mondta Gábor is, tehát az, hogy az önkifejezés az hogy pontos, hogy sűrített, a versnél az, hogy metaforikus, ugye, vagy nagyon erős. Ez egy szakma is, egy mesterség, mondjuk, Nemes Nagy Ágnes mesterségnek mondta. Megint Goethe, ennyi százalék tehetség, és annyi inspiráció és transpiráció, és nem izzadság. Az, hogy írni nem akarni kell, én a költészetről szoktam mondani, hanem szeretni kell. Vagy nem szeretni, mert az ember, amikor csinálja, nem biztos, hogy szereti. Az egy más dolog, nagyon klassz dolog. Nagyon sokat segít bármiféle tömegmozgalom ebben, ugye az, hogy az emberek hallgassanak slam poetryt, bármit. Bár a slam poetry változatlanul azt mondom, hogy nem egy új dolog, a 80-as évek végén valaki kitalálta, hogy el kell tudni mondani a verseket, csak már az van, hogy mondjuk 5 perc alatt. Bocsánat, ez Amerikában volt, például egy Ferlinghetti, vagy egy Allen Ginsberg, vagy ezek recitálták a verseiket, nem énekelték, néha énekelték is. Azóta beat korszak. De egy költőnek, egy írónak el kell tudni mondani a verseit. Mert különben oda kell adni egy színésznek, és akkor nem mindig szerencsés. Mondom én gonoszul. Én ugyanakkor azt érzem ebben az egész gyönyörű 20. század végben, most csúfolkodom, ugye, mert ez még az első évtized. Megkezdődött a második évtized, nem, ez az első évtized. Valami szellemi, egyáltalán kulturális diszlexiát érzek az egészben, az uralkodó rendszerek, hatalmak részéről is. Nem fontos a kultúra. Kelet-Közép-Európában fontosabb lehetne, de nem lényeges. Van egy nagyon kemény kultúra ellenes vonal is a világban, a világról beszélünk. Váltakozóan érvényes ez, hogy lehet megélni, mennyire. Fontos dolog, végső soron van egy honlapunk, ahol eljut egy idő után, ezt nem mondtuk, egy hónap múlva tevődik fel a teljes lapszám. Nagyon sokan ott olvassák, a fiatalabbak. Ez a jövő egyik útja is.
Ugye változott a világ, mert annak idején, főleg még a 90-es évek elején is, az ember megrendelt egy évre egy folyóiratot, vagy egy fél évre, és akkor benne volt a postaládában, akkor megnyugodott, hogy ez még van. Én így voltam az utunkkal a 80-as évek végén, hogy na, hogy megjött az utunk, akkor ez még létezik. Azóta ugye megváltoztak az olvasási szokások, azt jelenti, hogyha tudom azt, hogy egy folyóiratban van egy engemet érdeklő cikk, akkor lehet, hogy megveszem az egész folyóiratot. De azt, hogy egy évre előfizessek, azt már csak a nyugdíjasok csinálják. Nekik még mindig van ez a fajta biztonság dolog. Egyszerűen ez az előfizetéses rendszer egyfajta megszűnés felé tart. Ugye itt az, hogy a különböző országos vagy nemzetközi terjesztési hálózatok, vagy hogy a román posta ebben mennyire partner, ezt hagyjuk, nem partner senki semmiben. Gazdasági érdekek vannak. Azon még dolgozunk, hogy megpróbáljuk azt elérni, hogy egy online rendelésben a látó hozzáférhető legyen. Elég lassan épül a rendszer, tehát itt be kell társulni nagyobb rendszerekbe, amelyek elfogadnak. Saját erőből ezt mi nem tudjuk fenntartani. Remélem, hogy az idén ez valamilyen formában fog már működni, úgy, mint bármilyen más online beszerezhető cikk, az ember rákattint, 3 nap múlva valamelyik futárszolgálat annyiért, amennyiért, de házhoz viszi. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy mi ugye Marosvásárhelyen jelenünk meg, de hát az erdélyi magyarság az több száz olyan településen lakik, ahol már az újságot se hordják ki. Viszont olvasónk, potenciális olvasónk szinte minden faluban van, vagy lehet. És ez egy nagyon nagy probléma. Könyvesbolt sincs. Nagyon sok olyan város van Romániában, ahol laknak magyarok, és nincs könyvesbolt például. Persze van olyan város, ahol 4 vagy 5 is van egymás mellett, de ugye most akkor minden ilyen fizikai, tehát nyomtatott lapnak a terjesztése, a megjelenése, a jelenlevése, az egy probléma, és hát igen, egészen sok anyagi eszközt igényelne. Az, hogy én biciklivel elmegyek szóváltára lapot terjeszteni, ez egy dolog, de az sármos, de kevésbé hatékony.
Ugye az előbb arról is szó volt, hogy az iskolában hogyan nem tanítanak meg sem írni, sem fogalmazni, de sok a fiatal, nagyon sok a fiatal. Ezeket hogy vonzátok be, vagy hogyan találnak rátok a fiatalok?
Alucsa Zsigmond mondta annak idején, hogy azért minden férfi ember 10 éves korában szembesül azzal, hogy megtetszik neki egy hölgy, és ezt valamilyen rímes formában kell vele közölni. Ez már vers. Innen kezdődik a vers, bár én nem értettem Palocsaival egyet, de ez így jól hangzik. Tehát azt gondolom, hogy az irodalom időről időre szembe jön az emberrel. Mondok egy példát. Harry Potter. Írt a néni egy regényt, megjelent, siker lett, jó marketinget, mindent. Sok millió olyan fiatal ült le könyvet olvasni, aki azelőtt soha életébe nem vett könyvet a kezébe. Gyűrűk ura, nincs az irodalom ennyire elfelejtve. Ha mondjuk 20-valány évvel ezelőtt egy ilyen önképzőköri foglalkozáson, Marosvásárhelyen az egri csillagokról beszéltem, mert akkor azt még olvastuk, akkor ha most csinálnám ugyanezt, akkor valószínűleg a Gyűrűk uráról, vagy a Harry Potterről, vagy lehet, hogy a Szolgálólány elbeszéléséről kellene irodalmi előadást tartani, és akkor mondjuk abból a 30 fiatalból, aki ezt meghallotta, hogy de ha ezt olvassátok, az jó. És hogy ebből el lehet valahova indulni, akkor ez már egy megerősítés. És különben az volt az érdekes, hogy a tavasszal meg úgy el szoktak hívni iskolákba, középiskolákba, hogy akkor na beszéljünk az irodalomról, vannak magyar tanárok, akiknek ez az iskola másként, ez fontos, hogy egyáltalán is ott a gyerekek általában mindig az volt az alapkérdésük a tanárokhoz, hogy vannak még élő írók. Tehát itt tart ez a rendszer, amiben élünk. Ez ma középiskolásoknak Marosvásárhelyen, Erdélyben kérdés. Egy olyan információs világban élünk, hogy gyakorlatilag minden 4-5 kattintásra ott van az embernek a elérhető. Csak miért érnénk el? Nem is vagyunk rá kíváncsiak. Amikor hihetetlen akadályokat kellett leküzdeni az információért, a tudásért, akkor sokkal többet dolgoztunk érte. Mikor itt van néhány lapra, néhány billentyűre, akkor egy egész társadalmat, vagy egész rétegeket tulajdonképpen nem érdekel. Ez nem mi vagyunk, nem az oktatás, hanem ez a kortárs világ. Ezzel kell szembesülni. Na most egy irodalmi szöveg mivel tudja felkelteni magára a figyelmet? Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy mivel. Nem robban, nem vérzik, mesztelen nő nincs benne. Mit csináljak? Tehát értelmesen próbálunk beszélni és írni. És igen, itt az eszközeink, és azt gondolom, hogy azért nagyon sokan írók és költők, vagy ilyen, igazából nem is akarunk, tehát hogy nem szeretném azt, hogyha mondjuk a könyvemet a Playboy ma reklámoznak. Gondolom, Kaf se szeretné, hogy feltétlenül ebben, tehát hogy nem. Azt viszont el kell fogadni, hogy az irodalom az egy érdeklődő, önkéntes, viszonylag jól képzett, vagy magát képezni hajlandó csoportnak szól, és nem mindenkinek. Valamikor az volt az elvárás, hogy a gépgyári munkástól a párt főtitkáraig mindenki szép irodalmat olvasson, de legalábbis Gorkit. Na, sem a munkás, sem a párt főtitkára nem olvassa, olvasom én.
Winston Hugh Odinnek egy mondása, ez egy versnek a vége, de betű nélkül élni igen rossz ízlésre val. Mondta még a 20. században. Nem felejtődött el ez teljesen. Gondoljuk végig, hogy egy egészen más, új írásbeliség van kialakulóban a Facebooktól az internetig. Ez jó is, meg azért rossz is. Ez például hol javít, hol ront a nyelven. A gyorsaságok, tehát az, hogy minden nagyon gyorsan megy. Az irodalom az egy lassú dolog. Azért gondolom szeretjük, vagy szeretem én is a könyveknek és a folyóiratoknak ezt az írott tapintható formáját, mert egy jó könyv, vagy egy jó folyóiratszám, az már kész mesztelenség. Olyan, mint egy nő, esetleg ágyba lehet vinni. vagy mint egy pasas, esetleg ágyba lehet vinni.
Itt a névjegyben azt írja Gábor, hogy azt nem tudom, hogy bele kell szólnia az írónak a közéletbe, talán. Hogy bele tud-e szólni, azt kétlem. Cenzúra most épp nincs, de ha beleszólunk, majd lesz. Na most, ez sok mindent megfogalmaz a múltból is, nem tudom, érvényes ez a jövőre, hogy ha beleszólna az irodalom, fú, hát az hatalmas dolog lenne.
A hatalmak és a hatalom az mindig gonosz, struktúrában gonosz. Tehát amikor én hatalomról beszélek, akkor nem azt mondom, hogy van néhány rabló kinézetű ember, aki minket igazgat, nem velük van a baj, a struktúra gonosz. Igen, azt gondolom, hogyha ez a kortárs irodalom komoly közéleti témákat kezd el boncolgatni, akkor ez a relatív sajtószabadság, ami van, ez át fog alakulni. És itt nem a napi sajtóra gondolkozunk. Ugye van ez a francia fene gyerek, ez az ülöbek, mindig bizonyos fajta botrányokat okoz a francia köztudatban, Prérin. Most leülne itt például egy ilyen enyhébb korrupciós ügyet megírni, egy jó regényben, de nagyon alaposan, akkor mi lenne? Biztos, hogy ő ebben az országban, biztonságban élhetne? Mikor én ezt mondtam nyilvánosan egy ilyen beszélgetésben, hát de nincs cenzúra, ugye? Tehát, hogy milyen jó, hogy nincs cenzúra, mondta is ott valaki, hogy de hát azért nincs, mert nem írtok semmi fontos dologról. Tehát miért legyen cenzúra? Tehát igen, pontosan erről szól, igen. Ha majd valaki elővesz egy ilyen súlyosabb ügyet, akkor bizony már elgondolkoznak majd a hatalmasok is arra, hogy akkor erre adjunk pénzt, vagy ne adjunk pénzt.
Én ugyanakkor azt gondolom, én eléggé sok idézőjelbe tett közéleti verset is írtam, is, mert nem csak azt. Mesztelen nőkről, almafákról is írtam, és robbanások is voltak, meg vér is folyt, de közéleti versekben folyik általában a titokzatos vér. Én azt mondom, hogy az attól függ, van, amikor megjegyzik. De én úgy veszem mostanában észre, legalább az utolsó 10-15 évben, hogy a politika, legalábbis ez az új mainstream, ami a politikában van, és ez egy világjelenség, nem csak egy közép-kelet-európai jelenség, hát tesz arra, hogy mit írnak. A regény az egy jó példája volt Gábornak, mert egy regényben az más. Arra még Rushdit is ki lehet átkozni, vagy a regény az más. De például az, hogy a költő mit ír, vagy higgyétek el, hogy nem. Nincs az a pillanat. Tehát ilyen költői pillanatok nincsenek. Két embernek volt, két költőnek volt pillanata ilyen szempontból a magyar irodalomban. Petőfi Sándornak és Ady Endrének hívták. Nincs ilyen pillanat. Nem érdekes, hogy mind. Jelenjen meg, semmi. A kutya ugatta, a koravén halad.
De olyan jó lenne, ha lenne?
Nem tudom. Mi annak örültünk, tehát 89 után volt egy ilyen enyhe, én nem mindig örültem ennek, de fellélegzés, hogy végre az irodalom most már csak az irodalommal foglalkozhat. Hát de ez egy rögös út, ez is, hogy azzal foglalkozzál, hogy hagyjanak, hogy azzal foglalkozz. Vagy nem adnak ki, vagy nem figyelnek oda. Különben olyasmi is fordult elő, 89-ig. Nem annyira fontos az irodalom. Mégis volt olyan parlamenti ülésszak Magyarországon 89 után is, ahol költőket idézgettek, mondjuk Petri Györgyöt kimondottan, egyszer engem is különben. Tehát úgy eszükbe jut a politikusoknak, hogy mondanak valamit, de aztán ezt kifordítják, vagy sem. Én nem hiszem azt, hogy a költészet vagy az irodalom most annyira fontos lenne. Általában a hatalmaknak, a pénzhatalmaknak, itt minden a pénzről, a gazdaságról szól, semmi másról. És mindig a kultúrának jut a legkevesebb ebből. Az alamizsna.
Erről nagyon-nagyon sokat beszélhetnénk, de jó lenne, ha jobban figyelnének, mert akkor jobb lenne az írónak?
Ja, én nem akarok semmilyen hatalmassággal újat húzni. Sajnos nincsenek illúzióim. Még egyszer azt mondom, hogy nem a rossz arcú fiúkkal van a baj, hanem a struktúra olyan, ami ebben az indiferenciában üzemelt tulajdonképpen, és üzemeltet mindent.
És akkor felteszem a te kérdésed, hogy miért érdemes irodalmi folyóiratot csinálni?
Ha, hogy legyen. Ha legyen, amit olvasni, tudjunk játszani a nyelvvel, tudjunk beszélgetni, legyen, amiről beszélgetni, hogy szerepeljünk, és elmondjuk az embereknek azt, hogy Kelet-Európában általában azért azokat a nemzeti létezéseket, azokat a személyes és kollektív identitásukat még mindig az irodalomra alapozzuk, és nem rajzfilmekre például. Tehát a magyar himnusz az még mindig egy vers, és nem egy reklámfilm ezért.